csinál, hogy a Parkinson kor kezelésére fogok, amit mindenkor használják. Csak egy előadjunk kell, ami azok, amit nem megy az alapban. És amikor mi lepotot átadunk, akkor bizony beadjuk egy prekurzor anyagot mindenütt a szervezetbe, a maradványi szintézisbe. És logikusan felismerti ez azt a problémát, hogy ha ott van nekünk a dopa, akkor az át fog alakulni mindenütt, nem csak az agyban. Dopa minden, sőt, ha tovább megyünk, maradva meg minden. És ez problémát is okozott, mert minden fleximatikus izgalmi mellékhatásai voltak a kezdeti időkben a Parkinson-kor kezelésében, ahogy a terápiában. Ezt megoldották, ezt úgy oldották meg, hogy többé kevésbé megoldották, úgy oldották meg, hogy adtak olyan dopa dekarboxiláz gátlót, tehát ami a dopátalatás gátolja, ami nem megy be az agyba, tehát csak a perifériát csinálja ezt. És ezért a periférián nem engedi, hogy megnyomjuk fel a maradványi szintézist, gátolja a további átalakulást, viszont mivel nem megy be az agyba, ott már nem lesz hatása, és így javítja az agyi felhasználását tulajdonképpen a levodottnál. Kevesebb részel a periférián, kevesebb mellékhatást is okoz, az agyban meg szabadon átalakulok, ami már. Úgyhogy itt ez csökkenti. Raktározás sem nagyon tudjuk serkenteni, csak hogy a logikus gondolatnál nem menjek tovább, tehát igazából a felszabadulás környékén vannak a serkentési lehetőségek. Egyrészt, hogyha bármilyen általános monotonossal depolarizációt csinálunk, az bárminenféle transzmitter, ez nem specifikus az adatnak rendszer, bármiféle transzmittert felszabadít, novadronit is, amit sokszor kísérletes anyagként erre használnak, az egy kálium csatorna protonon 4 aminopirigén nevezett anyag. Még egyszer mondom, csak kísérletesen. Egy ügyvíz kísérletekben használják, hogy a transzmittert akarnak kilökni, és még az rádióaktívan megjelölik, és nézik, hogy mennyi szabadul fel belőle. Bármilyen okból a kalcium koncentráció emelkedése, ezt nem részletezem tovább. Következő az érdekesebb, bár az sem túl fontos, mert nálunk a fekete özvegy nevezetű pókból nem nagyon van, állítólag az isztrián már megtalálható, de nálunk nincsen. Tudtommal. A fekete özvegyet azért hívják fekete özvegynek, mert hogy a nőstény pók az elpusztítja a infókot egy bizonyos esetén sorozat után. Ismert, hogy ennek a csípése az akár emberre is veszélyes lehet, és ennek a mechanizmusa az, hogy jobban rendszerűen kilőtt transzmittereket. Acetilkolint is, noradrenalint is, nem érdemes a mechanizmussal foglalkozni, inkább még egyszer csak egy érdekesség. Nagyon sokszor reszinaptikus receptorok szabályozzák, befolyásolják a transzmitter felszabadulást. Elvileg van egy serkentő autoreceptor, a beta-2, hogy ezt aktiváljuk, azzal fokozható. Viszont ami ennél nagyobb jelentőségűnek tűnik, tehát inkább erre koncentráljanak, az negatív feedbackért felülős alfa-2, az, hogy ez egy gátló jellegű. Hogy tudunk ebből serkentést csinálni, hogy a gátlást gátoljuk. Tehát alfa-2 receptor blokkolásával lehet fokozott maradványi kiáramlást előidézni. Két példát írtam erről föl. A Yohimbine az egy ilyen régi módi szer, amit manapság nem nagyon használnak már semmire. Egy időben férfi erekciózavaroknál használták ennek a segítésére hozzáként marad elektrónus növeléssel, de hát ma a viagra korszakban ez nem játszik már nagyon. Van egy specifikus dózis tartalma, amikor még viszonylag szelektív alfa-2 gátlót működik. A másik, ami ilyen szerintem az teljesen más, az nem férfi és nem erekciózó, az a férfi is, de hát a depresszió. Tehát ez egy antidepresszív szer, nem ez a legfontosabb mechanizmus, de depresszióban az alapgondolatunk a depresszióról az, hogy kevés a noradrenalin, ami emelni kell, ez egy potenciális az agyban, ez egy potenciális lehetőség arra, hogy tudjuk a noradrenalin szintet emelni. A harmadik, két másik fontosabb mellett. Nem csak autoreceptorok vannak, ugye az autoreceptor nem kell magyaráznom, azt jelenti, hogy ez itt felszabadult transzmitter magára érvényes receptor, hanem itt más anyagok is tudnak kötődni, az ő receptorai itt találhatók, ezek a heteroreceptorok, és ezek közül egy példát írtam, ami egy példa a sok kooperációra a renin-angiotenzin rendszer és a szimbatikus rendszer között, az angiotenzin képes noradrenalint felszabadítani, reszinaptikus AT1 receptorokat aktiválva. Tehát ez egy példa ugyancsak a preszinaptikus serkentésre. Aztán következő, az egy picit bonyolultabb történet. Vannak olyan vegyületek, amik kémiai úton tudnak noradrenalint felszabadítani, tehát függetlenül a depolarizációtól, nem kell hozzá depolarizáció. És így szimpatikus izgalmat okozni. Ezeket hívjuk indirekt módon ható szimpatok, mimetikumoknak, vagy a szimpatikus izgatóknak. tehát indirekt módon ható szimpatomimetikumok kémiai úton szabadítják fel a transzmittert. Ennek a pontos mechanizmusa az, az állandóan új és új elméleteket eredményez. Az régebben azt mondták, hogy van egy másodlagos plazmaraktár, onnan lökik ki, ma azt mondják, hogy megfordítja a visszavételi mechanizmust, tehát teljesen mindegy, valahogy kijön a noradrenalin. És példaként látják rá a piramint, amit talán nem nagyon ismer, de majd beszélek róla, gyógyszerként nem használatos. Az amfetamint azt hiszem, hogy ezzel szemben nem kell bemutatni, róla is majd lesz egy pár szó, de az igazán részletes híreket nem itt hallják róla, majd nem az amfetamint előadáson. Mert ugye lehet a kérdéskörben emelkedik inkább. Mi az, amivel mi klasszinaptikus serkentést tudunk csinálni? Tudjuk gátolni a visszavételi mechanizmust, visszavétel gátlókkal, rögtön gátlókkal. Itt is van egy ilyen hírhet függőséget okozó szer a kokain, ami egy helyi érzéslénytőben egyéb hatásokkal is rendelkezik. Egyéb hatások hátterében a dopamin és a noradrenalin visszavételnek a gátlása áll, hogy az agyban a dopamin emelkedik az általában a függőséggel összefüggésbe hozható egy bizonyos agyterületen. Egyszerűsítő dolgot, akkor ezért csinálja a kokain az agyi hatásait. Viszont a periférián egy szimpaszimpatikus izgatóként is viselkedik, és sokszor a kokain túladagolás az ezért is szűrös, mert túl erős lesz a szimpatikus idegrendszeri aktivitás, és mint egy szívinfarktusban meghal a kokainista, túlaktiválva az adrenergrendszerét. Amit még visszavételgátlónak látnak, azok már más jellegű visszavételgátlók, az antidepresszánsoknak a klasszikus csoportjai működik. Ugye mondtam az előbb, hogy depresszióban azt gondoljuk, hogy kevesebb a noradrenalin, emeljünk el a szintjét, hogy emeljük, úgy, és ez a fő mechanizmus, hogy a visszavételt gátoljuk, tovább maradni a szinaptikus görésben. És a klasszikus antidepresszánsokat, úgy hívjuk, hogy triciklikus antidepresszánsok, írtam két példát, de nem fontos ezzel bármit is leírjuk, mert ez egy külön előadásunkban is szóba kerül. És még egy utolsó elvi lehetőség a presszimatikus serkentésre, hogy a bontóenzimet, hogyha gátoljuk monoamoxidáz bénításával, és lehet emelni nyilván a transzmitteremek szintjét, és hogyha kevesebb homlok le, akkor fog felszabadulni, hogyha most a presszimatikus oldalról beszélünk. Itt van egy régi módi antiparkinzonszer, vagy egy régi módi antidepresszívum, egy antiparkinzonszer és egy újabb antidepresszívum, ezekről is majd a megfelelő témákban lesz szó. Tehát egyrészt depresszióban, az első és a harmadik, másrészt Parkinson-korban jöhetnek ezek szóban. Attól függ, hogy melyik altitus, mennyire erősen tudjuk, stb. Ennyit a presszinaptikus serkentésről. Nézzük a presszinaptikus gátlás lehetőségeit, és megint menjünk végig a logikai lehetőségeken. Ugye itt bele tudunk nyúlni a szintézisbe is. Ugye mondtam azt, hogy a sebesség meghatározó lépés az első, amit a tirozin hidroxiláz katalizál, azt lehet blokkolni az alfa-metil-tirozin nevezetű anyaggal, és ez szintézis leállítva, kevesebb noradrenalin szintézisekhez vezet, nagyon durva hatású vegyület, nem jellemző, hogy terápiásan használnák. Nincs itt ezen az ágra rajta, de még egy dolgot lehet tenni a szintézissel, hogyha a következő lépésnek a metil-származékát adjuk be, tehát a dopának a metil-származékát, az alfa-metil-dopa, vagy egy szimpla metildopa, az nem fogja leállítani a szintézist, mindig tovább alakul, de mindig ilyen metilált származékot csinálva, és így végül nem noradrenalin, hanem metil noradrenalin képződik belőle, ami gyengébb és tulajdonképpen hamis transzkriptor anyag. Ez volt a metildopa hatásának a sámának, amiről még majd más is mondani fogok, az első elmélete és az létező elmélete, de nem csak hogy így is hat a metildopa szintetikus tómus csökkentő vegyületként. Itt később látják egyébként a metildopát leírani, lesz majd más mechanizmusa is, de még egyszer hamis transzmitter képzéshez vezetve, metildopa képzéshez vezetve a szintézisbe is beleszó. Raktározás, következő lépés. A raktározásnak a gátló anyaga az a rezerpin nevezető anyag, az egyszer nem engedi felvenni a katekolaminokat, tehát ezeket a biogénaminokat a vezikulumba, és így szabad például esnek a plazmában a bontóenzimeknek. Tehát nincs aki raktározni, nincs ami felszabaduljon. Megint ott vagyunk a transzmitter felszabadulásnál, a rezerpin után, a raktározás után. Ugye mi kell a transzmitter felszabaduláshoz, depolarizáció, ahhoz mi kell feszültségfüggő nátrium csatornák, tehát bármilyen transzmitter felszabadulását blokkoljuk akkor, hogyha a feszültségfüggő nátrium csatornákat kilőjük. Hogyha ezt durván akarjuk megtenni, akkor ennek a halnak a toxinjával kell működni, ezt úgy hívják, hogy tetrodotoxin, mármint a toxin, nyilván hal, az a bőnhal, az alapjából egy sejtető japán környékén tanyázik, japánok nagyon szeretik, saját csoportomban már meséltem, mert a Colinek transmisszióra is igaz az a történet, de lehet, hogy itt az előadásom sem hangzott, hogy a japánok egyik kedvenc eledele ez a hal. Csak arra kell vigyázni, hogy jól képzett szakács készítse, mert hogy a bőre és a mája tele van ilyen toxinnal. És még egy apró csavar a történetben, hogy a jól képzett, igazán jól képzett szakács arra kell, hogy egy nagyon pici tetrodotoxin benne hagyjon, mert akkor számít igazán kinyentségnek, hogy egy kicsi zsibad tőle a nyelv. Csak viszonylag kicsi a határa nyelv zsibadás és a halál között. Ezért kell a jól képzett szakács a történethez. Van egy másik toxin is, aminek szebb a neve, de kevésbé fontos, a szakszitoxin. És igazából látjuk csatornán blokkolnak a hegyi érzéstenítők is, de ők sokkal lájtosabban is nagyon durva dolgokat nem csinálnak. Egy nagyon picit csökkentetik a szimpatikus tónus, de nem is lehet, hogy csak egy ilyen. Tehát nem olyan, mint a bőrpar toxinja. Ugye kell a transzmitter felszabaduláshoz kalcium csatornán is, ezt is lehet blokkolni egy konotoxin nevezető anyagban, ezt a tengeri kagylókból lehet nyerni is lehet, de az nem célszerű. Ezt a japánokat kevésbé fenyegeti, egyes tengerészek szoktak meghalni tőle, hogyha lehűrök volt ezt a kagylót, ha lásszák ki, és még meg is eszik. Néha előfordul egy-egy érkezés, nagyon sporadikusan. Preszinaptikus receptorok megint csak. Ugye itt voltak ezek a GAFO alfa 2 autoreceptorok. Akkor tudjuk a gátlást felerősíteni, hogy őket aktiváljuk, még ő van serkentjük, és erre képes a klonidin, amiről majd beszélni fogunk részletesebben, és ez a metildok a másik mechanizmusa, amiről az előbb mint hamis transzmitter beszéltem, annyi megjegyzéssel, hogy nem a metildopa magában aktiválja az alfa 2 receptor, hanem pont a belőle megképződő hamis transzmitterek, amik posztinaptikusan gyengébbek, de az alfa 2 receptort preszinaptikusan viszont erősen aktiválják. Tehát metildopa és a metildalagrány főleg, hiszen az alfa 2 aktiválást csinálják. Gátló heteroreceptoraink is vannak. Itt felsoroltam egy csomót, nem akarok részletekre nagyon belemenni, egy-kettőt példaként azért tudnak mondani majd a vizsgára kerül a sor, mert nyilván élettanból is emlékeznek, tehát ezt majd megtalálják a weboldalon, hogy az opioid receptorok klasszikusan mindenütt gátló, de látják adenoszint, bizonyos muszkolinos acetilkolin dopamin és így tovább. Mivel lehet még preszinaptikusan gátlást elérni? Van egy csoportunk, amit így úgy hívnak, hogy adrenerg neuropénítók. Ezek azok a vegyületek, amik megint csak annélkül, hogy mélyebben belemennék a mechanizmusba, a preszinaptikus membrát stabilizálják. Kevésbé kijönni a transzmitter anyag. Van közöttük különbség abban, hogy szimplán ezt csinálják, hogy előtte van egy átmeneti transzmitter felszabadulás. Még egy olyan részletkérdés, amiben nem érdemes belemenni. Tehát az a lényeg, hogy nem engedik kijönni a transzmitter, gátolják a transzmitter felszabadulást. A régi módi vérnyomás csökkentő és antiaritmiás szeravív példaként szerepel a guanidin és a pretilium gyakorlatilag nincsenek már forgalomban. Pretilium esetleg guanidin gyakorlatilag nincsen. És az utolsó, amit itt látnak az ábrán, ha látszik tőlem, az a 6-hidroxidopamin, ami viszont egy abszolút kísérletes anyag csak. Ez, hogyha felvelődik a preszinaptikus oldalra, annak ellenére viszonylag egyszerű dopamin származék, tönkreteszi az adőleg végkészüléket. Tehát egy kémiai denervációt okoz. Ennyit a preszinaptikus történésekről, tehát preszinaptikus serkentés, előbbiekben most pedig a preszinaptikus gátlás. Nézzük a posztszinaptikus oldalra a készereket. Sokkal egyszerűbbnek tűnik a történet, de ezt a nézetüket majd felülvizsgálják egy pár perc múlva. Ugye ha erre az ábrára ránéznek, akkor én a posztszinaptikus, annak vannak a posztszinaptikus receptorok, és azokat vagy megserkentjük, vagy gátlunk. Tehát a direkt módon ható szimpatikus izgatók, azok az alfa, béta, annak különböző altípusai vagy rendszerek, mindegyiknek az agonistája. Mi az, ami gátlás eredményez, proszinaptikusan ugyanezt fordítva, tehát az alfa és vagy béta receptor blokkoló vegyületet irányít is lehet aztán szelektivitásra, csak a hangtájának, csak a hétfelé, és így tovább. Tehát erről szól a Menjünk a szimpatikus izgató irányába, de ez volt ugye a nagy bevezetés, és akkor innentől kezdve a szünetig megpróbálnám a szimpatikus izgatókat, és szóval utána a szimpatikus pénítók jönnének. Szimpatikus izgatókhoz nyilván ismerni kell, hogy mit csinál a szimpatikus idegrendszer, tehát arra szeretném nyilván rá, hogy ezzel az ábrával figyelnek, hogy ismételjék át a farmakológiához, azt, amit életben volt, mert nem kástrágyakból megtanultak, tehát hogy a szemen, szíven, stb. Kitörténik. Tehát, hogyha néhány dolgot kiemelnék csak a teljesség igénye nélkül, akkor ugye a szíven a pozitív hatások kéte egy mediátörténetek. Az ereken lehetőség van alfejjén keresztül ér összehúzalásra és bétakettő keresztül ér tágításra. Tüdőben fontos a bétakettő medinát, rohamilatáció. Gasztrointesztinális rendszerben lehet motilitást csökkenteni szinteneket, összehúzni, hogy ezt a vizeletel vezető rendszerben. Májnak, anyagcsere hatások, vércukorszintemelés, zsírsejtek, mesélyen a B1-ben jelentnek a felszabadulás. Tehát most csak egy-két dolgot itt megemlítettem, nézzék át, tovább megyek, nem nincs idő. Itt most egy életanyagodást is tartani a farmakológia mellé. Szimpatikus izgatóknak, vagy másképpen fogalmazni, szimpatok mimetikumoknak, következő csoportjait fogjuk megbeszélni. És ugye ahogy látják, itt főleg a receptorok környékére fog specializálódni a dolog, de mégis egy másfajta csoporttal kezdjük, mégpedig a katekolaminok csoportjával, ami egy kémiai kategória, tehát egy ilyen kevert csoportosítást jelentünk. Mindjárt látni fogják, hogy a katekolaminokat mi értelmelem ki. Tehát először az ófeszó, aztán szelektív beta-1, beta-2, amonestár, alfa-receptor, serkentő szerep, és utána visszatérünk a reszinaktikus oldalról már említett egy-két olyan vegyületre, aminek lehet terápiás jelentősége, mint szimpatikus izgató. Mindegyik jön külön, tehát most nem kell ezt a listát felírni, csak előzetesen fel akartam vázolni, hogy ezekről lesz itt szó. Mielőtt viszont szó lenne, beszélni kell néhány hatásszerkezeti összefüggésről. Mindig úgy tűnik, hogy egyszerű a dolog, aztán mindig jön egy szörnyű ábra, amikor az ember ugye elveszti a lelkesedését, vagy nem is csökken. Hatásszerkezeti összefüggések nem annyira bonyolult, mint amennyire itt annak tűnik. Arról szólnak, hogy a kémiai szerkezet, alapszerkezet, az többnyire egy ilyen ilyesmire épül. Tehát ezek a szimpatikus izgatók egy-két kivétellel fenil, etil, amin származik. Nem bonyolult, egy aromás gyűrű fenil, egy két színatomos középső rész, etil, és egy aminocsoport a másik végén. Fenil, etil, amin származik. És vannak ezen kitüntetett helyek, amik fontosak, ahol, hogyha történik valami, az lényeges befolyással van a molekulának az ilyen szimpatikus idegrendszert érintő tulajdonságai, ami a farmakológiára. Ami nagyon fontos, ez az aromás gyűrű, ugye itt ebben az alapszerkezetben nincs rajta semmi, de lehet rárakni hidroxil csoportokat. És amennyiben hidroxil csoport kerül az aromás gyűrűre, ez főleg a 3-as és vagy a 4-es pozícióban szokás megcsinálni, akkor ebből két dolog származik. Javítjuk a receptorkötést, tehát a szer hatékonyabbá tesszük, viszont romjuk a farmakokinetikát, mert a hidroxil csoport miatt polárosabb lesz. Tehát hatékonyság nő, lipofilitás csökken, romlik a felszívódás penetrációzatban. Ennek az egyik véglete ennek a szituációnak, amikor egyszerre van a 3-as és a 4-es pozícióban hidroxil csoport, ezt a szerkezetet, amikor egy aromás gyűrűnél és szimpla fenyő gyűrű 3-4 hidroxil szubstitúció van, ezt hívjuk tulajdonképpen katekol szerkezetnek a szénatomokkal együtt, és hogy hozzá kapcsolódik egy amin, akkor beszélünk katekol aminról, tehát innen a név. És a katekol aminok, tehát még egyszer ezek a 3-4 hidroxi szubstituált alapszerkezete 3-4 hidroxi szubstituált származékok, ezek mire képesek? Ők tudnak legerősebben bekötődni és legerősebben aktiválni. Bekötődni a receptor és aktiválni a receptor, tehát ők a legerősebb, leghatékonyabb szimpatomimet. Tehát, hogyha a farmakodinámiát használunk, mint a vezető előadásokban, akkor nagyon jó a farmakodinámiájuk. Ez a dolog jó oldala. A dolog nem annyira jó oldala, hogy a két hidroxiltól ők különösen polárosat vettek, tehát nagyon nagy bajuk van a membránokon való átjutással, nagyon rossz a farmakokinetikájuk ilyen értelemben, polárisan nem adhatók, nem jutnak át a véralligától, és még a gondolenzimhez is nagyon jól passzolnak, ezért nagyon gyorsan meg is gondolnak, tehát rövid a hatásuk. Tehát vannak kinetikában csak a negatívum, nem szívódnak fel, nem ütnek az agyba, nagyon rövid a hatásuk. Hogyha nincs ilyen hidroxil csoport itt egyáltalán, az a másik véglet. Ez a vegyület, a hidroxil egyáltalán nem szükségben származik, gyakorlatilag alig-alig képes aktiválni a receptort. Általában ilyen vegyületekről azért beszélünk, mert azzal a képességgel rendelkezhetnek, hogy kilökik a maradatot, tehát ez a bizonyos indirekt mechanizmus, amiről itt a presszionatikus oldalon beszélnek. De a receptor önmagában alig egy aktiválja. Cserébe viszont a farmakinetikájuk kiváló, mert nagyon lipofil vegyületek. Jól felszívódnak, nagyon könnyen beítnak az agyba, és lassan bomlanak le. Példákat majd látni fogják, ugye a egyik képviselő az amfetamin volt, a gyógyuló beírtási hűségét nem kell nagyon magyaráznom, azt mondom, hogy beszélnél. Kettő között vannak átmenetek, amikor csak egy hidroxilcsoport van, vagy nem optimális pozícióban, az a két véglet között van, mind a két tekintetben, farmakodinámia és farmakinetikai tekintetben is. Másik fontos része a molekulának az aminocsoport. Az aminocsoport az, az a beta-2 hatás szempontjából érdekes. Hogyha ezen az aminocsoporton nincs semmi, akkor nem igazán jól passzol az anyag a beta-2 receptorhoz, és nem igazán tudja aktiválni. Lásd, noradrenalin. A noradrenalinnak nincs egy szubstitúciója, nagyon gyenge a beta-2 receptoron. Hozzá képest, csak egy apró változtatás, az adrenalin itt kapott egy metilcsoportot. Tehát a noradrenalin és az adrenalin között csak ennyi a különbség, hogy a noradrenalinra itt rákerült egy metilcsoport. Mi a következménye? Az adrenalin nagyon jól tudja aktiválni a beta-2 receptort. Tehát az itt történő szubstitúció, az kell a beta-2 hatáshoz. Történetet tovább lehet vinni, hogyha ide valami nagy csoportot rápakolunk, akkor egyre inkább erőteljesebb lesz a beta-2 hatás, mert az előtérbe kerül a beta-2 hatás olyanira, hogy a többi kezd teljesen eltörpülni mellette, és így lehet eljutni jellemzően a szelektív beta-2 agonisták felé. Közti két szénatomnak is van jelentősége, de nem túl nagy, ezért ezt a, azt nem érzem, hogy azokról is mondjuk hatásszertünk között, és raktározás szempontjából érdekes a vezikulóban is ilyesmény. Jó, menjünk tovább, és most már jönnek konkrétan a csoportok. Ilyen katakolaminokkal kezdjük, ahogy ezt megígértem, és még egyszer ide felírom, amit utána többször nem szeretném mindig a kényelmes szerben újra és újra elmondani, mint itt az előbb a hatásszertület kapcsán említettem, ők nagyon erősebb, legerősebb szimpatikus izgatók rossz farmakokinetikával. Rövid hatástartam, orálisan hatástartam, nem jutnak át a vérvilágban. Négy vegyületről kell közöttük beszélni, amik közül hármat jól ismernek igazából, tehát csak egy újdonság lesz, de lassan újdonság, még lehet, hogy életem az is előfordul. Az adrenalin, a noradrenalin és a dopamin, mint fiziológiás anyagok, illetve az izofrenalin az, ami ide tartozik, az izofrenalin hívják izoproteinolnak is. Mint hogy az adrenalin epinefrinnek, a noradrenalin meg üretinefrinnek. De egyszer egy laborban kerestem noradrenalint, és nem találtam egyiknél alatt se, és arra meg valami alternol volt ráírva. Tehát többféle léne létezik, de ez magamnak kell tudni. Ez az én problémám volt, hogy két óráig kellett keresni ezt az anyagot, ami ott volt a szemem előtt. Nem tudtam, hogy ő is ilyen. Jó, itt egy-két ilyen dolgot bekarikáztam, az adrenalinnál ezt az említett metilcsoportot, amit őt a beta-2 hatóvá teszi, és az izofrenalinnál meg bekarikáztam, hogy ott még egy kicsit nagyobb ez a szubstitúció, egy kicsit ez már előrevetíti azt, hogy az izofrenalin milyen irányba kezd majd elmenni, de erre mindent visszatérek. Nézzük egyenként a szereket. Az adrenalin, igazából inkább ismétlés mondok róla, és a kevés lesz a farmakológiai különbség, az adrenalin hatásait megint csak az életarra kell visszautalni, már megtanulták. Tehát itt is azt kell tudni, és ebből csak egy-két dolgot kiemelhetnék fel, mint hogy itt a teljesítményében mindent végignézni. Ugye az adrenalin, hogyha egyszerűsítjük a dolgot, minden adrenalin receptort aktivál. Szokták azt mondani, hogy alacsony tartományban egy kis beta dominancia, magasabb koncentrációban kezdenek az alfa hatások előtérbe kerülni, de alapvetően minden adrenalin receptort aktivál maradunk ennyiben. Ha megnézzük a keringésen, hogy mi történik, ugye ott van két ellenjátékos receptorunk, a beta-2, ami vazodilatátor, és az alfa-1, ami vazokonstriktor. Mind a kettőt aktiváljuk. Mi történik? Ahol alfa-1 van, érőszerűfutás lesz, ahol beta-2 van, ott vazodilatáció lesz, és igazából a receptor elosztás a szervezetben dönti el, hogy melyik szervben mi történik. Tehát ahol az alfa-1 receptorból van több az eneken, bőrerek, nyálkahártya, gastrointestinális rendszer, ott érőszerűfutás lesz, és ott romlik a vérellátás. Ahol meg beta-2-ből több van, izmok például, ott pedig vazodilatáció irányában a történet és ebből a vérellátás. Ugye ez az a történet, hogy mikor van sok adrenalin, amikor olyan szituáció, hogy menekülni kell, stb. Nincs szükség, akkor az emésztésre, pedig szükség van az izmainkra. Tehát egy vérelosztás változtatás, ami a fiziológiás és kereszt menekülési reakcióhoz kell. És erre utalom, hogy ezt már nyilván jól megtanulták élettamból. mivel az összeérrelenállás lényegében nem változik, lényegesen nem változik fiziológiai tartományban, ezért a vérnyomás, az artériás középnyomás sem változik lényegesen. A szisztolé is picit magasabb lesz, a pozitív szívhatások miatt a diasztolé is megtalálni egy picit csökken a fiziológiai koncentrációban. A szíven pedig, ahogy erre most már egy fél mondattal utaltam is, pozitív hatások jelennek meg, mármint irányában, tehát pozitív inotróp, kromotróp, stb. Tehát nő az összehúzódására jött a hébarkja, és így tovább. Amit még kiemeltem, a beta 2 vonalon keresztül kialakuló bronchodilatáció, tehát a bronchusok nagyon erőteljesen távolnak, és nyilván amiről nem írtam, az a sok egyéb hatás, beleértve az anyagcsere hatásokat, vércukorszint emelést, és így tovább. Mire lehet használni az atronin? Tehát most már egy kicsit a farmakológiához közelítve. A klasszikus indikációja az atronimnak gyakorlatilag életmentőszer anafilaxiás sokkal. Tehát a sokkok közül, amikor egy ilyen allergiás mechanizmusra ráépülve anafilaxiás sok kialakul, ahol sok minden hatása jó belegít a rögtön tágítást is, nagyon fontos szerepe van. Ugyancsak klasszikus alkalmazása az atronimnak teljes szívleállás esetén egy ilyen utolsó lehetőség a szív újraindítására. Tehát a szívnek sürgősségi ellátásra megy egy ilyen utolsó impulzus. Nem feltétlenül úgy adott olyan drámai módon, amit jönnek el látni, lehet, hogy akkor egy fecsmentővel bele, és amikor nyomjuk az adrenalin, csinálták ezt egy időben, és nyilván filmben nagyon jól mutat. Általában az ilyen beteg sürgősségi osztályon van valamilyen preparált vének, szemben ilyen kerülkeliség adrenalin. Stádus aszmatikus, azért van az állójelben az adrenalin fontos szer volt, de manapság vannak szelektívebb szerei. Ha csak adrenalin áll, valahol egy sürgősségi ellátásra rendelkezésre jó lehet, de itt a szívhatások az a fölösleges kockázatot jelentenek. Tehát ha lehet, inkább szelektívebb szerrel kell megoldani. Ezek a szisztémás indikációk, lokális indikációként pedig ami fontos, hogy amikor a helyi érzésnek többől tanulnak, akkor fogják azt hallani, hogy vannak olyan toxikusabb, jelentően a toxikusabb helyi érzésnek, több a veszélyesebb helyi érzésnek, ők, amiket adrenalinnal együtt adnak. Azért, mert azon a területen, ugye tőrnyálka hátja, ahová ezt adtuk, ott az adrenalin alfa receptorokat talál és érszűkületet csinál. És ennek az a következménye, hogy a helyi érzésnek ők lassabb a hasonló vonal el. Tehát egész tovább ott marad, maga a helyi érzésnek is jobb lesz. Másrészt, nem kerül hirtelen sok esetleg veszélyes helyérzésnek több molekula a keringésbe, és ezért csökken a rizikója annak, hogy a helyérzésnek több valami váratlan szisztémás hatást fog kiváltani, mert bármennyire is helyi az érzésnek, előbb-utóbb azért bemosódik meg a szisztémás keringésbe, és okozhat szív problémát, okozhat idegrendszeri problémát. Ezt lehet csökkenteni. Ehhez rögtön hozzá lehet tenni azt, hogy van két olyan eset, amikor viszont ezt nem szabad csinálni, az egyik a vérartériáknál. Mondjuk új percekérzést tenni, és tenni tilos ilyenfajta kombinációt adni, mert azok meg egyszerűen nekrózis alakulat ki. Nincs kollaterális keringés, ott már lehetőség, érszűkület elhal. A másik pedig, ahol túl nagy a vérátáramlás, mint faciális vidékeken, vagy genitális tájékon is, ott meg egyszerűen nem tudjuk annyira lefékezni a vérátáramlást, és mind a ketten egyszerre bemosódnak a szisztémás keringésbe. És akkor nem csak egy érzésnek, hanem adrenalin mérgezés is lesz mellé. Jó, ez csak az árvéres megjegyzés volt. Ugyanezzel a logikával lokálisan lehet adni még az adrenalin ilyen diffúz nyálkártérzés csillapítására is. Tehát, hogyha ha valahol van egy diffúz, és nem arra van szó, hogy egy konkrét ér elvágódott, azt le kell kötni. És a többi az azért más történet, diffúz érzés. Első lépés a vérzés csillapításának lehet az érszűkítés lokálisan adrenalin. Noradrenalin, következő vegyületünk. Ha egyszerűsítjük a dolgot, akkor a fő különbség az adrenalin és a noradrenalin között, hogy a noradrenalin alig bántja a beta 2 receptort. Tehát a beta 2 hatások a noradrenalin esetén hiányozni fognak. Mi következik ebből? Meg megint nézzük a keringést. Ugye a keringésen az előbb két ellenjátékosról beszéltünk, az érösszehúzó alfa és az értákító beta 2. Ebből a beta 2 most nincs. Mi marad? Alfa 1 érösszehúzódás. Mi a következménye a vérnyomásra? Vérnyomás emelkedés. Tehát a noradrenalin minden körülmények között emeli a vérnyomást. Mi lesz a szíven? A szíven a vérnyomás emelkedés miatt kiváltott reflex az a noradvány direkt hatása ellen játszik. A reflexzolidákus reflex. És ez olyan erőteljes lehet, és olyan erős a paraszimpatikus befolyás a pitvarban, hogy ez legyőzheti a noradvány direkt szívhatását, és in vivo nem ritka megfigyelés az, hogy a noradvány hatására bradikardia jön létre. Nem direkt mechanizmussal, mert az tahikardia lenne, hanem az indirekt vágus aktiválás miatt. Úgyhogy izolált szívre nyomunk rá a noradrenalint, amit még életben tartanak, perfúzívak, akkor az tahikard lesz. In vivo, ahol a reflexek élnek és működnek, akármi tahikardia is lehet, de mindenképpen ez a vágus reflex tombítja a direkt hatást, akár tahikardiát is elvileg. Indikációs terület. Igazából itt csak egyféle sok szituációt mondtam föl, de kétféléről is beszélni lehet. Az egyik a neurogén sok, amikor ilyen gerincvelő környéki probléma miatt vazodilatáció, domináris ető emellett sok szituáció környékében, a betegnek traumák, stb. Esetében. Ennek a korai fázisában a maradványi összehúzó hatása miatt részben fontos lehet. A másik történet viszont, ahol régen fontos volt, aztán kikerült, és most újra visszakerül, csak én nem követtem az ábrát, a dolgot. Kardiogén sokban is újra elővették. Ugye a kardiogén sok miről szól, hogy a szív összehúzódás jelen már nem elég, kezd összeomlani a keringés, és miatt kerül sok szituáció az illető. Ilyenkor már mindjárt látni fogják, a szelektív béta egyagonisták az, amik a fő választás, amiről azt gondoljuk, hogy na hát ez szelektíven a szívre van. Csak az a baj, hogy nagyon tahikardizálnak mellé, ami egy ilyen sok állapotban nem olyan kedvező, meg egy kimerült szív esetben nem olyan kedvező. És a noradrenalin bár nem olyan szelektív, de mégis növeli a rezisztenciát, de vannak negatív oldalai a hatásának, viszont azzal, hogy nem tahikardizál az előre mutatott dolog miatt, mégis bizonyos szempontból előnyösebb lehet, és nehéz az egyensúlyt megtalálni, hogy mi az igazán jó, minden esetben noradrenalin is visszakapotta magát a kardiogén sok kezelésébe. És elvileg a noradrenalint is lehet ugyanabban célra használni lokálisan, mint az adrenalin, csak nem ő szokták, hogy inkább az adrenalin. Tehát ez a regionális véráltáramlás, se érzés, nélkül, diffúz érzés kérdésről fel. Izoprenalin következő katekolaminunk. Izoprenalin vagy izoproterenol. Az izoprenalin, hogy emlékeznek, ilyen metilcsoportok voltak ott a nitrogénen, ő még nem lehet teljesen beta-2 szelektív, de ami megtörtént, hogy beta-szelektív ettől. Tehát az alfát nem bántja, beta-1 és beta-2 receptort izgat. Tehát az izoprenalin szelektív beta izgató, azon belül már nem válogat tovább. Mi következik ebből? Pozitív szívhatások, vazodilatáció, traumadilatáció. Ugye pozitív szívhatások beta-1, vazodilatáció, traumadilatáció beta-2. És nem látok indikációt. Ennek az az oka, hogy igazából vagy az egyikre van szükség, vagy a másikra. Mind a kettőre egyszerre nincs. Tehát az izoprenalin egy fontos történeti szer, egy fontos szelektív ligand, ami elágazás volt a szelektív beta-2 izgatók megtalálása, sőt a beta-blokkolók megtalálása irányában is, de ma már terápiás lehetősége nincsen. Tovább menjünk, akkor a következő anyagunk a dopamin, az utolsó ilyen klasszikus katekolamin, ahol fogok ilyen komplikált dózisokat mondani, azért nem ezt a folyamatos infúzióban adják, és csak így lehet meghatározni a dózisát. És a lényeg az, hogy különböző dózis tartományokban a dopamin különböző dolgokat csinál. Ha elindulunk a legalacsonyabb dózistól, ami az 1 mikrogram per testtömegkilogram per perc környéke. Tehát ez egy infúziós sebesség testtömegkilogramra viszonyítva. Tehát 1 mikrogram per kilogram per perc. Ilyenkor a dopamin, ugye agyban nem ült be, tehát periférián maradunk, az agyban sok mindent csinálnak, de az nem ült be katekolamin. A periférián, amit talál magának és amit aktiválni tud, az a saját perifériás receptora. A periférián a dopaminból déli receptorok vannak, a többféle dopamin receptorból, mégpedig a vese-erek szimpatikus beidegzése működik ezzel, a mezentéri mereinek a szimpatikus beidegzése. És ezeket aktiválva, ez egy CRP-s receptor, ugyanúgy a beta-2 mér tágulatot eredményez. Tehát vesevér és mezentéri mér tágulat. Ha úgy tetszik, romló vesevér átáramlásnál ez egy vesevédő hatás, tehát a vesevér átáramlását javítja. Ez volt az első dózis tartomány. följebb megyünk egy kicsit a dózissal, olyan 2,5 környékére, egy kicsit a fölé, mikrogram per kilogram per perc, akkor belép a képben az adrenál receptorok közül szelektíven a beta 1 receptor. Tehát a dopamin ebben a dózis tartományban 2,5 és 5 mikrogram per kilogram per perc között szelektív beta 1 receptor lesz. Plusz megvan ez a dopamin hatás, ez nyilván korábban is megvan. Mire jó ez? Szívnek a serkentése, szívnek az aktiválása, pozitív inotróp, pozitív kronotróp hatás. Ha még följebb megyünk a dózissal, akkor a dopamin elveszti ezt a különleges tulajdonságát, hogy valakire szelektíven hat, elkezd minden receptort aktiválni. 5 mikrogram per kilogram per perc fölött olyan lesz, mint az adrenalin. Arra meg olyan nagy szükség már nincsen, mert adrenalinból már van egy, még egyben nincs szükség. Mire lehet használni a dopamint? Szelektív beta-1 izgatók indikáció, hogy erre már utaltam, általában kardiogén sok. Tehát kardiogén sok kezelése a terápiás indikáció, amire az alacsony közepes dózis tartomány. Azt jelenti, hogy alapvetően a közepes az, ami a beta-1 izgató, csak hogy van egy-két probléma ezzel kapcsolatban. A probléma az, hogy ugyan megtámogatom a szívet és fenntartom az életet kvázi azzal, kihozom a sokkóra beteget azzal, hogy pozitív inotróp hatást produkálok, de egyúttal ugye okozok tamikardiát, túl gyors, gazdaságtalan a szívműködést, van esetleg egy nem jó oxigénellátásnak, az ami sok közeli állapotban mindig van, további rontását az oxigénellátásnak, de nem egyértelműen csak pozitív oldalai vannak a dopamin szívhatásának, és hogyha ezt egyszerűsítjük, akkor ugye ez a tahikardia, ez az egy probléma egy idejűleg. Életmentő dolog, tehát szükség van rá, de a tahikardia az nem jó mellé. Emellett, ami miatt csak sok szituációban használható a dopamin, annak az az oka, hogy egyrészt rossz a farmakokinetikája, tehát csak egy ilyen tartós infúzióban használható, azt meg mondjuk egy tónikus szívelégtelenségben mégsem odahaza betegen fekszik le, és nem köt be magának egy infúziót, tehát kell, amit megesele lesz. Másrészt pedig ezt nem is működne, mert tolerancia alakul ki a hatáshoz, tehát egy-két napig működik, aztán nem is tovább dopamin hatás, elvesztjük a dopamin hatását. Tehát ez egy akut életmentő lehetőség, kardiogén sokban. És ezzel tulajdonképpen át is tértünk a második csoportra, a szelektív beta-1 agonistákra, mert annak egyúttal ez a katecholamin dopamin az első képviselője. Viszont van itt még egy fontos vegyületünk, a dopamin mellett, ami a közepes dózis tartományban csinálja ezt a szelektív beta-1 mozgatást. A másik fontos vegyületünk az a dobutamin. Népen nem vagyunk nagyon messze tőle. A buta az nem a szellemi képességekre utal, bizonyos szempontból még jobb is ez a vegyület, mint a dopamin. Az az előnye, és ez inkább egy klinikai tapasztalat, mint hogy egy exaktan megmagyarázható történet lenne, hogy a visszajelzés azt mutatja, hogy ugyanúgy szelektív beta-1 izgató, ugyanúgy pozitív inotróp hatású, ugyanúgy kéne neki tahikardizálni, de nem tahikardizál annyira, mint a dopamin. Tehát a tahikardia mértéke egy árnyalattal kisebb. Van, tehát nem azt mondtam, hogy nincs, van, de egy picit kisebb. És erre vannak elméletek, arról leírtam, hogy egyet nem nagyon fontos, ezt most végig bogarászni, tehát elég ennyi. Dobutamin kardiogén sokban használható, és előnye az, hogy egy árnyalattal kevésbé tahikardizál. De hangsúlyozom, ez csak egy picit különbség. Nem azt mondtam, hogy nem tahikardizál, annyit mondtam csak, hogy egy kicsit kevésbé tahikardizál. De továbbá is küszködünk a tahikardiával, csak ez a küszködés, ez egy picit kevésbé küszködés a dopamin esetében, mint a dopamin esetében. Nincs viszont neki veselődő hatása, mert hogy ez a dopamin receptor történet hiányzik az ő esetében. Erre például észszerű lehet egy dopamint egy alacsony dopamin dózissal kombinálni, hogy megjelenik az a veselődő hatás. És bár akkor is mutatkoznak, hogy ugye megfelelő esetben, a megfelelő rétegében történik a vazodilatáció, de ebben nem menjünk bele. Vannak egyéb szelektív dopamin, például ezekből a agonisták is, mint a prenalterol és az ibuprofen, de ezek így futottak még a teóriában vannak, tehát igazán fontosabb. Jó, de ennyit a szelektív beta-1 izgatókra, mint a legaljában azt már többször elmondtam, tehát nem akarom még egyszer, hogy kardiogénsok és tahikardia probléma. Tovább is lépünk. Szelektív beta-2 izgató, és itt abban a nagyon kellemes helyzetben vagyok, hogy azt mondhatom, hogy a jövő hét előadásának az aszma lesz a témája, ahol bőven lesz idő arra, hogy a szelektív beta-2 izgatókat megbeszéljék, mert ez a fő indikációja, és éppen ezért most nem térnék ki a szelektív beta-2 izgatókat. tettük éveket készítőkra részletesen. Talán annyit jeleznék, mert én a regület említése nélkül, tehát ezt mind megveszve a jövő héten, hogy az asztma kezelés mellett, ami a jobban ismert indikáció, még alkalmasabb lehetnek a teljes ötlusz relaxálására is a beta-2 izgatók, fenyegető koroszülés esetén is használják őket. És amit itt csak mutatok az ábrákon, nyitva három példa a szelektív beta-2 izgatókra, még egyszer név nélkül, mindenütt látszik, hogy nitrogénen van a szubsztitúció, tehát egész megszűrően a szubsztitúció van. Tehát amit az elején mondtam, a szerkezet hatás összefüggésre, az itt igazolva látszik. Alfa-receptor izgatók a következőkről. Hát a beta-2 izgatókat nem beszéltük, mert azért nem beszéltük, mert meg jövő héten lesz szó részletesen róluk. Alfa-receptor agonistát. Itt megint lesz valami furcsaság, amit meg kell érteni, vagy kicsit gondot okozhat. Teljesen más a szituáció akkor szelektivitás tekintetében, hogy milyen szelektív területre van szükségünk. De teljesen más a szituáció akkor, hogyha lokálisan használjuk az alfa-receptor izgatókat, és akkor, hogyha szisztémásan. Hogyha lokálisan használjuk őket, ugye ami klasszikusan orcseppként történik, és a célorny általán közül a csökkentésen általán a szélen általában orfolyás különbözása. És ebben az esetben majdnem mindegy, hogy alfa-1, vagy alfa-2, vagy milyen alfa, tehát hogy kever, szelektív az alfa-1-re, szelektív az alfa-2-re, majdnem mindegy. Az, hogy az alfa-1 izgató lokálisan miért jó, azt nem nehéz belátni, alfa-1 érszűkület, érőszerűzódás, csökken az orrán felüzzel. Az alfa-2 receptorral kapcsolatban is, hogy emlékeznek arra, amit a legelején mondtam, amellett, hogy szervezeten általában negatív feedback és szimpatikus csökkenés, ugye ez a fő hatás, hogy az alfa-2 izgatók. Lokálisan viszont, hogyha nagyobb adott nyálkártyára rányomunk alfa-2 izgatóból, az egyrészt nem fog meg szisztémás történetet csinálni, ott meg a nyálkártyáreken elég sok posztszinaptikus alfa-2 receptort talál, amit izgatva megint csak érőszabukodás érhető el. Tehát akár alfa-1, akár alfa-2 a vegyület, nyálkártyáreken lokálisan posztszinaptikus receptorokon érőszabukodást csinál. És látszik is itt az, hogy van olyan vegyületünk, például a fenilefrin, a orcseppek közül, ami alfa-1 szelektív, de van olyan, az oximetazolin, ami nem is ritkán használ, ami meg alfa-2 szelektív vegyület, és vannak nem szelektív, mint a nafazolin, oximetazolin. Tehát ezek a leggyakrabban használt orcseppeink, ezek a példák erre a csoportra, a lokálisan használt alfa-receptor izgatókra. Milyen problémák lehetnek, amikor ezeket használjuk? Lehet egy rebound hiperémia, tehát a túl sok érszűkítés után egy visszacsapás, értelmülött. Ha sokáig szűkítettük az ereket, akkor akár is ilyen károsodás is kialakulhat. Ha pedig valaki túl gyakran csepettet, ugye aztán tovább folyhat a garagba, lenyelheti, felszívódhat, és a végén nem kizárható, hogy szisztémás hatásig is eljutunk ezekkel a szerekkel, akkor viszont már nem lesz mindegy, hogy alfa-1 vagy alfa-2, de erről majd a következő ágra fog szólni, hogy szisztémásan mi történik. Az alfa-1 az szimpatikus tónus csökken, az alfa-2, szimpatikus tónus fokozik, hogy sem vagyok aktivál, az alfa-2 az pedig szimpatikus tónus csökkent a negatív feedbacken keresztül majd szisztémásan. De az itt, ebben az esetben potenciális szisztémás mellékhatásnak jelenik meg. Különösen gyerekek lehetnek érzékenyek, tehát csecsemőknél, kisgyerekeknél kell vigyázni arra, hogy nem folyassuk állandóan fekvő helyzetben, orrukba az orrcseppeket, mindenféle gátlás nélkül. Esetleg még szemcseppként is szóba jöhetnek, részben hasonló dimenzióval, tehát a gyulladásos hiperémia csökkentésére, illetve megszokták már, hogy a farmakológia gyakorlatok a megoldásokban legalább egyszer elhangzott glaukóma van szó. Ezt a lehetőséget nem szeretnénk kihagyni. Vannak olyan alfa-2 receptor származékok, amikkel a csarnokvíz termelését lehet csökkenteni. Most jön a történet másik oldala. Alfa receptor izgatók szisztémásan alkalmazva. Teljesen más a helyzet. Ilyenkor nagyon fontos, hogy alfa-1 szelektív vagy alfa-2 szelektív a vegyület. Mit csinálnak a szelektív alfa-1 agonisták, ahogy ezt már mondtam, szimpatikus izgalmat hoznak létre, az ereken jellemzően, az a vazokonstrikciót okoznak, emelik a vérnyomást, és például a fenilefrin, hogyha szisztémáson adjuk, akkor kollapszus hajlam esetén, túl alacsony vérnyomás esetén egy picit a vérnyomás emelhető vele, ez nem nagyon minden, aki történik, a fordított, hogy szokott probléma nem, de ilyes van még egy-két képviselő ebben a csoportban. Ha pedig egy szelektív alfa 2 agonistát adunk, akkor annak a szisztémás hatása, a szervezet egészét érintő hatása, tehát nem most lokálisan járt a területen, hanem a szervezet egészét tekintve, a preszinaptikus hatás lesz a negatív feedback felerősítése. Kevesebb noradrenalin jön ki a szinaptikus részben, csökken a szimpatikus hormon, és emiatt csökken a vérnyomás. És ezért az alfa 2 izgatókat részletesebben majd a szünet után beszéljük meg, ez nem azt jelenti, hogy már most rögtön szünet van, de nincs már messze. Mert hogy ők igazából jellemzően szimpatikus tónus csökkentő vegyületként használatosak. Tehát most előjárok egy-két példát, klamidin és guanfacin és antihipertenzív indikációjuk van alapvetően ezeknek a szereknek. Amit még a szünet előtt szeretnék elmondani, nem sok már. A legjelenén említett csoportokból lehet valamelyes terápiás, vagy bizonyos esetben toxikológiai, vagy társadalmi jelentősége az indirekt módon ható szimpatikus izgatóknak. Tehát ezek voltak azok a szerek, amik a preszinaptikus oldalról kémiai úton felszabadítják a noradrenalint. És három ilyen anyagról beszélünk, amik közül első a tiramin. A tiraminról rögtön tudni kell, hogy nem gyógyszer, soha nem is volt az, és senki nem is olyan gondolt, hogy ebből gyógyszert csinálja. Tehát terápiás jelentősége nincs. Viszont gyakorlatilag mindenki naponta szedi ezt az anyagot. Hogyha olyan ételeket fogyaszt, mint a sajt, a csirkemáj, a pácolt hal, mindenféle füstölt ételek, nem beszélve a vörösborról. Nem hangzik rosszul így ez az összkép. Ezekben mindegyikben van tiramin. Fenne se gondolta volna, hogy ilyeneket eszünk, és az előbb tiramin. Valaki vörösbort iszik, akkor nem a tiramin jár az eszében. Most, és ez a tiramin, mint mondtam róla, hogy ez egy indirekt módon adó szimpatikus izgató, tehát mire képes kilökni a noradrenalin, lesz ennek a következménye, fölmegy a vérnyomás. Ezzel szemben az általános tapasztalata az, hogy sajt vörösbort kombinációtól az ember nem fog hipervérnyomás krízist kapni. Mi ennek az oka? Az, hogy a májban, vérben ott van az a gondol enzim, a májnak az egyik altípusa, ami szépen még mielőtt bejött a szisztémás kenyegésbe szétszedi a tiramint. Tehát megmutatom magukat, továbbra is lehet sajtot enni, vörösbort inni, nem lesz hipertóniás krízis. Viszont, ami miatt erről érdemes beszélni, és inkább csak érdekesség, mint hogy valami nagyon komoly dolog nekem manapság. Régebben használatosak voltak olyan antidepresszív szerek, ugye mondtam, hogy depresszióban kevés a noradrenalin, de azt gondoljuk, emelni kell a noradrenalin szintet az agyban, és ennek egyik mechanizmusa, hogy a magot bénítjuk. És régebben léteztek irreverzibilis monoamoxidáz bénítók. Na, itt jött a nagy baj. Mert hogy ezek az irreverzibilis magot bénítók kilőtték ezt a pontoenzimet, ami a különleg levontásánál ott van. Mi következett ebből? Depressziós beteg kapta ezt a kezelést, sajtot evett, vörösbort ivott, és hipertóniás krízisben esetleg meghalt. Hogy lehetett ennek elejét venni? Azt mondták a depressziós betegnek, hogy figyeljen be, adod most egy gyógyszer, de nagyon figyeljen be, hogy a sajtot eszik, és vörösbort iszik rá, akkor meghal. Most egy depressziós beteg öngyilkossági gondolattal képzeljétek ezt a szituációt. Tehát innentől kezdve nem nagyon meglepő, hogy ezek a régi irreverzibilis nem szereti magobinitók kikerültek a terápiából. Van magobinitónk terápiában antidepresszív szerként, de az a reverzibilis. És a reverzibilis tekintetben le fogja szorítani a magot is. És nem okoz úgynevezett sajt reakció. Úgy gyorsan még a szünet előtt az efedrint megemlíteném. Az efedrin az Kínából származik, egy növényben található meg, és a kínai felég utat átfőztek belőle. Megnézik a szerkezetét, akkor ő nem tartalmaz a gyűlőjén semmit, tehát annak a csoportnak a képviselője, aminek nagyon jó a farmakokinetikája, de csak indirekt módon van, ezért beszélünk itt róla. Viszont orálisan jól adható, átfut a véradigáltat, nagyon enyhén stimulál, de nem annyira, hogy zűrök lennének ezzel, és egy gyenge szimpatikus izgalmat, de tartós szimpatikus izgalmat okoz az indirekt hatásmechanizmusa miatt. Emiatt régebben vazokonstruktorként, hogy bromodilatátorként használták, szisztémásan ma már nem használják, van olyan származék, ami ott cseppben még benne lehet a pszeudoefedrin. És ugye az amfetamin tartozik még ebbe a bandába, amiről megint csak más ismerünk elsősorban, és nem a szimpatikus izgató hatását, ugye ő is noradrenalin, meg dopamin, meg sok minden már szabadít fel. Neki is nagyon jó farmakinetikája, ezért ő belül könnyen az agyban, ott ugye eufóriát okoz, ezért van függőség hozzá, erről majd lesz szó valamikor. Okoz még étvágycsökkenést, másik része a történetnek. A periférián meg okoz egy szimpatikus izgalmat, és ez bizonyos körülmények között most a társadalmi veszélyességnek túl az egyénre nézve veszélyes lehet, hogy tudatodó az alkat, amit szimpatikus izgalmat okoz. Ő aztán egy ilyen kiindulási alap lett mindenféle egyéb anyagok szintéziséhez, például a metamfetamin, ugye nagyon ismert egy időben divatos kábítószer volt, aztán hogy ezeket mindig próbálják kilőni, meg törvényének megakadályozni, mindig jönnek az újabbak, illetőleg egy nagyon népszerű volt az ecstasy, metilén-dioxid metamfetamin, és az úgynevezett design dolgok elég jelentős része, hogy mindig amfetamin származik, a törvény mindig próbálja követni az újszerek megjelenését. Amiről nem akarok beszélni, csak még egyszer villantásképpen mutatnám, hogy a visszavétel gátlók, mint a kokain, ugyancsak szimpatikus izgalmat okoznak, kreszinaptikus mechanizmussal. Antidepresszánsok is csak náluk az lényegesen árnyalja a képet, hogy ők egyidejileg alfa-blokkolók is, tehát visszavétel gátlók és alfa-receptor blokkolnak. És elvileg a magamilitók is csak ők azért szürkék, mert most eltekintettől a speciális sajtreakciós történettől, nem tudni pontosan miatt, nem nagyon jön meg ez a szimpatikus izgalom, mint az ember logikusan várna. Egyelőre ennyi róluk, maubinutokról és visszavédegátlókról is még bőven lesz ebben a szemeszterben, viszont maguk már eléggé elfáradtak ahhoz, hogy most